Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó. Mai beszélgető partnerem Horváth Zoltán, az RSM Hungary adótanácsadója. A műsor témája pedig az, hogy visszakérhető-e a behajthatatlan követelések áfája. A műsor első felében arról beszélgettünk, hogy eddig az áfa törvény Magyarországon milyen lehetőséget adott, illetve egész pontosan nem adott erre. Miután a kedvezmény lehetőségét 1997-ben kivezették, most viszont rátérünk arra, hogy ezen a helyzeten lehet, hogy némileg majd változtat az Európai Bíróság két áfa témában hozott a behajthatatlan követelésekre vonatkozó döntése. Nézzük meg, hogy melyik volt ez a két bírósági ügy, amelyik árnyalhatja a képet. Van egy magyar ügy, illetve van egy olasz ügy. Melyek ezek az ügyek?
Ez úgy igaz. Közel egymás utánban hozott hasonló témájú ügyekben az Európai Bíróság döntést. Az egyik egy magyar vonatkozású ügy, az Almos ügy, a másik pedig egy olasz vonatkozású, az Enzo Di Mauro ügy.
Mikor született ez a két európai bírósági döntés?
Ezek 2017, illetve 2018. A magyar köztudatban igazából 2018-ba kerültek be ezek a döntések. Azt gondolom, hogy igazán jelentős magyar szempontból az Enzo Di Mauro ügy lehet. Ezért ennek röviden így összefoglalom, hogy miről szól ez az ügy, mert nagyon emblematikusan megmutatja ezt a problémát, amiről ma beszélünk. Olaszországban Enzo Di Mauro vállalkozó adóköteles gazdasági tevékenységet folytatott, ami majdnem kapcsán áfa fizetési kötelezettsége merült föl, azonban a vevője nem fizette meg az ellenértéket, és Olaszországban a fizetésképtelenségi eljárás befejezéséhez kötötték, jogerős befejezéséhez kötötték annak a lehetőségét, hogy amennyiben az eljárásban a vevőnek a fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, akkor a termékértékesítő szolgáltatás nyújtó csökkentheti utólagosan az adóalapját, hiszen a hatóság igazolta, hogy nem kapta meg az áfa fedezetét. Ugye ez ott bicsaklott meg, hogy Olaszországban is azért eléggé lassan örülnek a közigazgatás malmai, főleg Dél-Olaszországban, mert egy szicíliai ügyről beszélünk, és 10 évig tartott ez a felszámolási eljárás, és ráadásul nem is született benne jogerős döntés, tehát nem volt egy olyan dokumentum, ami alapján Enzo Di Mauro csökkenthette volna az adóalapját, csak egy közbenső döntés volt, ami alapján viszont megtette. És az olasz adóhatóság ezt kifogásolta, pont erre hivatkozva, hogy gyakorlatilag a törvény csak akkor teszi lehetővé az utólagos adóalapcsökkentést, ha a bíróság tényleg kimondja jogerősen és véglegesen, hogy fizetésképtelen a vevője. Megjegyezném ugye, hogy azért most egy olasz ügyben született döntést próbálunk adaptálni a magyar helyzetre. Annyi eltérés van a két ország jogrendszere között, hogy Olaszországban lehetővé teszi a nemzeti jogalkotó, hogy részleges, teljes nem fizetés esetén utólag csökkenthető legyen az adóalap, csak a feltételt határozta meg olyan módon, ami adott esetben ugye egy 10 éven túlhúzódó fizetésképtelenségi eljárás jogerős lezárása volt. Ezért tulajdonképpen itt is azon gondolkodhatunk, hogy bár nem zárta ki az utólagos adóalapcsökkentés lehetőségét a jogalkotó, de egy olyan feltételhez kötötte, ami a valóságban tulajdonképpen lehetetlen feltétel, hiszen 10 éven túl ki tudja mennyi ideig elhúzódó felszámolási eljárás után, ugye az elévülési szabályok figyelembevételével a gyakorlatban már nagyon nehezen csökkenthető utólag az adóalap. Amiért mégis ezt az ügyet figyelembe kell venni a magyar jogászoknak, adójogászoknak, illetve vállalkozásoknak is, az az, mert ebben az ügyben a kerekperec kimondta a bíróság, az Európai Bíróság, hogy a tagállami jogalkotó részleges vagy teljes nem fizetés esetén eltérhet ugyanaz irányelvi szabályoktól, de az eltérés nem lehet az, hogy teljesen kizárja. Ebből ugye egy nagyon egyszerű következtetés adódhat, hogy a magyar jogalkotó rosszul harmonizálta az áfa törvényt a HEA irányelvhez.
Tehát az áfa semlegesség irányelvéhez.
Tehát a hozzáadott érték irányelvhez, amelyben ugye az egyik meghatározó elv az áfa semlegesség elve. Ugyanis a magyar áfa törvény napjainkban sem, illetve korábban sem tartalmazta az utólagos adóalapcsökkentésnek a lehetőségét teljes vagy részleges nem fizetés esetére. Egy ilyen rendelkezést találhatunk az áfa törvényben, ami erre utal egyáltalán, hogy foglalkozott ezzel a magyar jogalkotó. Az nem a szolgáltatást nyújtó termékértékesítő oldalával foglalkozik, hanem a számla befogadóval. Ugyanis és azt mondja, hogy ugye a számla befogadónál előzetesen felszámított, levonható adóként jelentkező tétel korrekciójaként nem kell figyelembe venni azt a körülményt, hogy tulajdonképpen a vevő kiegyenlítette ezt az ellenértéket, vagy sem. Magyarán, nagyon egyszerűen lefordítva, ez azt jelenti, hogy a magyar jogalkotó az olyan helyzetekben, amikor nem történik meg a eladó követelésének a kiegyenlítése, úgy kívánta fenntartani a hozzáadott értékadó egyensúlyát, hogy nem tette lehetővé ugye az utólagos adóalap csökkentést értékesítői oldalon, de az utólagos adóalap növekedést, vagyis ugye a korábban levonható adóként elszámolt áfának a fizetendő adóként történő bevallását sem teszi lehetővé a vevői oldalon, tehát a magyar jogalkotó egyszerűen nem akart ezzel foglalkozni, hogy utólag egy követelés behajthatatlanná válhat. Illetve úgy kívánt ezzel foglalkozni, hogy ennek az összes terhét a számlakibocsátóra rakta.
Hasonló az almos ügy is?
Hasonló helyzet, hiszen ott egy magyar cég repcét értékesített egy másik vállalkozásnak, nem történt meg szintén az ellenérték kifizetése, és semmiatt gyakorlatilag a felek felbontották a szerződést, azonban az értékesített áru nem került vissza az eladó birtokában. Inkább abból az irányból gondolkodnék, hogy az almos ügyben a bíróság nem akart az ügy mélyére hatolni. Hatásköre sincs arra, hogy megítélje, hogy a magyar jog az mennyire van összhangban az uniós joggal, az a Nemzeti Bíróság feladata. Ő ehhez csak támpontot adott, hogy a Nemzeti Bíróság ezt eldöntse. Tehát én inkább nem az ellentmondást hangsúlyoznám a két ítélet között, hanem inkább azt a közös pontot, ami pedig a héjas emlegesség elve. És azt gondolom, hogy ahogy erről a kérdésről kellene majd a jövőben gondolkodnunk, az is a héjas emlegesség elvéből vezethető le. Kétféle következménye lehet ezeknek az európai bírósági ítéleteknek. Vagy az, hogy a nemzeti jogalkotó észbe kap, és azt mondja, hogy igen, igaza van az európai bíróságnak, és ennek megfelelően átvezeti az ÁFA törvényen ezeket a módosításokat, vagyis meghatározza azokat a szempontokat, amelyek szerint az ÁFA szempontból is behajthatatlannak minősülhet egy követelés, és amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy akkor lehetőséget ad az utólagos adóalapcsökkentésre. Ez nem idegen ez a magyar adózási szemlélettől, tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyrészt van egy látszólagos, egy vélhető inkoherencia a HEA irányelv, illetve a magyar ÁFA törvény között. Másrészt ugye az ÁFA törvény sem koherens más adózási szabályokkal, például a társasági adótörvénnyel. Hiszen maga a társasági adótörvény, illetve az annak alapjául szolgáló számviteli törvény is ismeri ezt a fogalmat, hogy behajtatatlan követelés, meghatározza azokat a szempontokat, amelyek szerint egy követelés behajtatatlan lehet, például ha végrehajtásban nincs rá fedezet, vagy felszámolási eljárás során a felszámoló lenyilatkozza, hogy nincs vagyon, amiből azt ki lehetne egyenlíteni. Ebben az esetben a társasági adótörvény például el is ismeri a társasági adó csökkentésének a lehetőségét. Azt gondolom, hogy ez az az analógia, ami lehetséges, hogy majd az ÁFA törvénybe is egyszer meg fog jelenni.
Az ÁFA törvénybe lehetséges lenne, hogy ez módosítás formában bekerüljön? Tehát, hogy bekerüljön például egy olyan fogalom, amelyet említett ÁFA szempontból behajthatatlannak minősülő követelés, legyen egy ilyen passzusa az ÁFA törvénynek, amely lehetőséget ad arra, hogy el lehessen térni ilyen logikus esetekben?
Igen, ez nem zárható ki egy ilyen megoldás. Az európai jogalkotó erre fölhatalmazta a tagállami jogalkotókat. A további európai döntésekből is azt látjuk, hogy tulajdonképpen ebből a híres emlegesség elvéből inkább az következik, hogy nem arra adott felhatalmazást az európai jogalkotó, hogy kizárják ennek a lehetőségét, hanem meghatározzák azokat a formai alaki feltételeket, egyéb kritériumokat, amelyek teljesülése mentén ugye csökkenthető utólagosan is az adóalap. Tehát a felhatalmazás adott, ezzel élni lehet a tagállami jogalkotóknak. Sok tagállam is élt ezzel, mint Olaszország, ugye az előbb említett példában.
Ők módosították az ÁFA törvényüket?
Igen, hát belefoglalták az ÁFA törvénybe. Más kérdés, hogy pont az Enzo Di Maura ügyben ugye azt pedzegette a bíróság, hogy az a feltétel az nem egy megfelelő feltétel, mert a realitások folytán, ugye egy elhúzódó közigazgatási procedúra folytán egy olyan feltételt tűztek, ami tulajdonképpen megfosztja az eladót ettől a jogától. Ami, ez egy olyan immanens és velejáró joga az EFA rendszernek, amit nem lehet azért tőle megfosztani az eladót, a termékértékesítő. Lehetőleg olyan feltételt kellene tűzni, ami egyrészt lehetséges, másrészt nem ró túlzott terhet az eladóra, adminisztratív terhet például.
Hogyha itt Magyarországon a jogalkotó nem reagál az Európai Bíróság ezen precedens döntésére, illetve erre az irányelvre, akkor mi tanácsolható azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek ilyen helyzetbe kerülnek?
Ebben az esetben sem kilátástalan a helyzet, ugyanis az Európai Bíróság több ítéletében is kimondta már az irányelvi rendelkezéseknek a közvetlen alkalmazhatóságát. Jelen esetben az irányelv kellően világosan és egyértelműen határolja körbe azokat az eseteket, ahol az utólagos adóalapcsökkentés megengedett. Ezért abban az esetben, hogyha a nemzeti jogalkotó nem implementálja megfelelően az összes esetet, a tagállami adóalanyoknak, így a magyar vállalkozóknak is megnyílik a lehetőségük, hogy közvetlenül hivatkozzák az irányelvet. Ez egy érdekes folyamatot generálhat, ugyanis tapasztalataim szerint a magyar adóhatóság, illetve talán még a bíróságok is hajlamosak leragadni az ELFA törvény szintjén, vagyis a tagállami szabályozás szintjén. Talán a pereskedési gyakorlatban még nem annyira mindennapos, hogy európai normát közvetlenül alkalmazzunk egy magyar jogvitában, de ez az út, ez a jövő útja, addig, amíg nem reagál a magyar jogalkotó. Ugyanis pont az elmosódjban mondta ki az Európai Bíróság, hogy igenis a HEA irányelv 90. cikke, ami ezekről az esetekről szól, az közvetlenül alkalmazandó. Ezáltal egy ilyen helyzetben lévő magyar vállalkozás is hivatkozhat a európai ÁFA irányelvre, akár már a NAV-val szemben is, illetve magyar bíróság előtt. Hát, hogy ez a gyakorlatban milyen következményekkel járhat? Ugye ez egy új fejezetet nyithat meg így az adóperek, illetve az adóigazgatási jogvitáknak a gyakorlatában.
Megszaporodhatnak az ilyen perek?
Megszaporodhatnak, igen. Inkább azt gondolom, hogy itt az alapvető probléma, hogy rá kell bírni mind az adóhatóságot, mind a bíróságot arra, hogy kilépjen a komfortzónájáról, és kicsit túltekintsen itt a tagállami szabályozásnak a keretein, és európai szintről gondolkodjon. Adott esetben ez olyan következtetésekre is vezethet, hogy megkérdőjeleződik a tagállami szabályozásnak a helyessége. Úgyhogy azt gondolom, ha egy vállalkozás egy nagy összegű behajthatatlan követelésnél úgy érzi, hogy ez igazságtalan, sőt nem csak igazságtalan, hanem ez jogtalan, akkor jogalapként hivatkozhat az európai ÁFA irányelvre, ami egy reális kimenetele lehet egy ilyen ügynek. Ugye mindenképpen egy hosszú távú pereskedéssel kell számolni. Azt, hogy magyar bíróság ezzel a kérdéssel foglalkozzon, ez egy előzetes döntéshozatali eljárás keretében lehetséges, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen azzal kell számolni, hogy a NAV-val történő jogvitán túlmenően bírósági szakkal kell számolni, illetve azzal, hogy a bíróság megkérdezi majd az Európai Bíróságot erről a kérdésről. Nem jósolható egyértelműen pozitív vagy negatív végesen az ügynek, azonban nyilván egyéni mérlegelés kell. Sőt, azt gondolom, még tovább lehet menni, ez egy jogfejlesztésben való aktív közreműködés. Mi adott esetben egy jogfejlődéshez és egy igazságosabb szabályozási környezet kialakításához is vezethet.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Horváth Zoltán, az RSM Hungary adótanácsadója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.